kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ebben a hónapban a betegek lelkipásztori gondozásáért imádkozzunk, kéri Ferenc pápa júliusi ima szándékában. Mint fogalmazott, imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára. Ferenc pápa elmondta, a betegek kenete nem csak azok számára szentség, akik a halál előtt állnak. Fontos, hogy ez világos legyen. Amikor a pap felkeres egy szemét, hogy kiszolgáltassa a betegek kenetét, nem feltétlenül az élettől segít neki búcsút venni. Ha így gondolkodunk, az azt jelenti, hogy minden reményt feladunk, és természetesnek vesszük, hogy a pap után jön a sírásó. Az ukrajnai rendezésről és a kétoldalú kapcsolatokról kezdett eszmecserét a Kremlben pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A magyar miniszterelnök a tárgyalás előtt a sajtó jelenlétében mondott köszöntőjében emlékeztetett. 2009 óta ez a 14. kétoldalú találkozójuk az orosz elnökkel. Ugyanakkor hozzátette, hogy ez most különlegesebb, mint a korábbiak. Azt is felidézte, hogy legutóbb 2022. februárjában járt Moszkvában, még a háború előtt. Orbán Viktor elmondta, hogy július 1-jével Magyarország adja az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. A kormányfő megköszönte az orosz elnöknek, hogy ilyen nehéz körülmények között is fogadja. Hangsúlyozta, lassan elfogynak azok az országok, amelyek mind a két háborúban álló féllel tudnak beszélni. Lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, aki mindenkivel tud beszélni. Orbán Viktor miniszterelnök nem kapott felhatalmazást az Európai Unió tanácsától arra, hogy Moszkvába látogasson. A magyar miniszterelnök semmilyen formában sem képviseli az EU-t, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell brüsszeli közleményében arra reagált, hogy július 2-ai kijevi látogatását követően Orbán Viktor információk szerint pénteken Moszkvába látogat. Az uniós képviselő hangsúlyozta, Magyarország jelenleg uniós tagállamként december 31-ig tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Ez nem vonja maga után az unió külső képviseletét, amely állam, illetve kormányfői szinten az Európai Tanács elnökének, miniszteri szinten pedig az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének felelőssége. Amit Orbán Viktor csinál, az egy békemisszió. Írt a közösségi oldalán Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. A tűzszünet lehetséges, akarat kérdése. Beszélni kell róla és tenni érte. Olvasható a bejegyzésben. Menczer Tamás a poszthoz mellékelt videóban arról beszél, aki azt mondja, hogy a tűzszünet és a béketárgyalás nem lehetséges, nem létrehozható, az egészen egyszerűen hazudik. Miért? Azért, mert a tűzszünet nem más, mint egy politikai döntés kérdése, amely döntést politikusoknak kell meghozniuk. Legyen szó Moszkváról, legyen szó Washingtonról, Kijevről vagy Brüsszelről. És politikusok bizony hozhatnak döntést, hoznak is. Eldönthetik, hogy melyik irányba szeretnének menni, mondta a videóban Menczer Tamás. Tehát a tűzszünet és a béketárgyalás egy politikai döntés kérdése, amely politikai döntés bizony lehetséges, akarat kérdése, fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Nagy Márton azonnali lépéseket vár az üzemanyagkereskedőktől, hogy az üzemanyagárak körül kialakult, elfogadhatatlan és igazságtalan helyzetet megszüntessék. Ellenkező esetben a kormány kézbe avatkozni, jelentette ki közleménye szerint a nemzetgazdasági miniszter. Megerősítette, hogy a kormány álláspontja változatlan. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is megfogalmazta, tűrhetetlen, hogy a magyar családok többet fizessenek az üzemanyagokért, mint a szomszédos országok lakosai, írta a közleményében Nagy Márton. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adataiból a miniszter megállapította, hogy Magyarországon a családoknak többet kell fizetniük az üzemanyagért, mint a szomszédos országok lakosainak. A benzin esetében 8 forinttal, a gázolaj esetében 15 forinttal, mivel a KSH szerint a szomszédos országokban a benzin átlagára 610 forint, a gázolajé 616 forint, míg Magyarországon a pénteki napon a 95-ös oktán számú benzint átlagosan 618 forintért, a dízel üzemanyagot pedig átlagosan 631 forintért lehetett literenként vásárolni. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, az ország északi, északnyugati felére ugyanakkor fátyol felhő érkezik, csapadék nem lesz. A délire, délkeletire forduló szél az Észak-Dunántúlon több helyen megélénkül, máshol gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalban a hőmérséklet általában 12 és 20 fok között alakul, de az északi völgyekben hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Aglia nyári játékok. Szép nyári nap.
Neoto Musical július 10-én az Egri Várban.
Örökzöld slágerek, buli, szórakozás.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk, F. Várkonyi Zsuzsanna Férfi idők lányregénye című művéről, illetve az ebből készült filmről, az Oscar jelölt Akik maradtak című filmadaptációról. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét itt a rádiónk mikrofonjánál. Egy újabb könyvajánlóval készültél a hallgatóinknak. Egy picit most félretesszük a Gárdonyi emlékévet, mert arról mostanában nagyon sok szó esett a hallgatóink. Sok program ajánlót is hallhattak, illetve előadást Gárdonyival kapcsolatban, de egy picit mégis visszamegyünk a múltba, igaz?
Igen.
Melyik könyvet hoztad most a hallgatóinknak?
Most F. Várkonyi Zsuzsának a Férfi idők lányregénye című könyvét hoztam. Az én példányom az 2020-ban jelent meg a Libri kiadó gondozásában, de egyébként a regény eredetileg 2004-ben jelent meg. És talán a hallgatók hallhattak már róla, hiszen a közelmúltban a tévében is volt ennek a film adaptációja, mégpedig olyan címen, hogy Akik maradtak. Ez egy elég híres film, mert Oscar-díjra jelölték, és a nemzetközi játékfilm kategóriában elég népszerű film volt. egy 10-es listára fel is került, tehát lényegében ekkor vált ismerté ez a regény. Tehát a film nagyon sokat hozzáadott ahhoz, hogy Várkonyi Zsuzsának a könyve az nem csak a könyves polcon egy könyv, hanem egy népszerű játékfilm is lett a moziba, és most áprilisban, amikor volt a holokauszt emléknap, akkor tudomásom szerint a Valamelyik TV csatorna le is vetítette, tehát nagyon sokan láthatták.
Akkor mondhatjuk azt, hogy a film egy kicsit életre is keltette, vagy újra az emberek szem elé vitte az amúgy nagyon értékes történetet és könyvet. Ebben igazad van, mert én is 2020-ban láttam meg a könyvesboltoknak a kirakatában, és felkeltette a figyelmemet az, hogy nagyon szép a borítója, vagyis nekem nagyon tetszett. Mesélj egy kicsit erről is a hallgatóinknak.
Egyébként nekem is akkor keltette fel a figyelmemet, vagyis igazából ez nem teljesen igaz, mert a közösségi médiában jött velem szembe először ez a könyv. Ugye a film az 2019-es, és ugye ez a könyv 2020-ban jelent meg úgynevezett filmes borítóval. Tehát, hogyha valaki elmegy a könyvesboltba, vagy esetleg megvan neki, és látja azt a példányt, amit most én a kezembe tartok, akkor Klára és Aladárnak a képe van rajta. Annak a két embernek, akik a filmben megjelenítik ezt a két szereplőt, ez nagyon sok könyv esetében elő szokott fordulni, hogy mondjuk van egy első megjelenés, és utána megfilmesítik, és a következő megjelenést már filmes borítóval adják el. Ez van, akinek tetszik, van, akinek nem. Egyébként nagyon szép főszereplő lányt választottak. Tehát nyilván, ahogy mondtad, hogy milyen szép a borító, hát egy nagyon szép női arcot láttunk rajta. De egyébként nagyon jól ki van találva, hogy az arc baj kicsit ilyen elhomályosítva, volt van a férfi alak is, ami arra utal, hogy valami közük van nekik egymáshoz. Mintha burkoltan egy ilyen különleges kapcsolatra utalna, ami egyébként a valóban így van a könyvben.
Most, hogyha meghalljuk ezt a szót, hogy lányregény, akkor igazániból arra gondolunk, hogy hát ez nőknek szóló dolog, de itt az van, hogy férfi idők lányregénye, és azt gondolom, hogy maga a történet is, a film is, meg az olvasnivaló is nem csak nőknek való.
Ez így van. Ugye Várkonyi Zsuzsáról azt tudni kell, hogy ő egy klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus, önismerettel foglalkozik, ugye még él, 48-as születésű, de még én úgy tudom, hogy aktívan dolgozik. Gyermekpszichológiával is foglalkozott, meg fejlődéslélektannal. Ezek nagyon fontos dolgok, hiszen ő a szakmai tapasztalatából írta meg ezt a könyvet. Tehát ha a könyvet kézbe vesszük, nagyon szépen meg van írva, de abszolút érződik az, hogy ő nem egy egyszerű író. Tehát ez jó értelemben kell venni, hogy nem egy egyszerű író, hanem egy nagyon komoly szakmai tapasztalat, szakmai múlt van a könyve mögött. Tehát ő ezt valós történetekből merítette. És valós történetek ötvözetéből alkotta meg ezt a történetet. Tehát lehet, hogy ő ismert egy ilyen kislányt, lehet, hogy ismert egy ilyen férfit, az is lehet, hogy többet, tehát, hogy több hasonló élettörténetből megalkotta ezt, de abszolút érződik az, hogy nagyon mély lélektani boncolgatásokat visz végbe a könyvbe, hiszen ő máshogy szemléli az ilyen jellegű eseményeket a szakmai oldalról is, de mégis egy abszolút regényes formában ezt meg tudta valósítani.
És hogyha már az 1948-at említetted, azt hiszem, hogy a könyvnek is köze van ehhez a dátumhoz.
Így van, egyébként ez egy érdekes egybeesés, hogy a szerzőnő 48-ban született, és egyébként maga a regény is 48-ban kezdődik, 48 nyarán. Aztán nyilván jó néhány évet átöl el az alapcselekmény. Hát ugye mi is történt 1948-ban? Már a holokauszt után vagyunk néhány évvel, most ugye attól függ, hogy 44-jel vagy 45-től számolunk. Vége a háborúnak.
Hazajött, aki túlélt.
Magyarországon nyilván átalakult az egész államigazgatás. Különféle intézményesült államosítási folyamatok véghez mentek. Ekkoriban már megjelent ez a besúgó világ. Az emberekben óriási félelem volt, bizonytalanság. Nyilván a szocializmus alapjainak a lerakása ekkoriban már megtörtént. Olyan időszak volt, amikor az emberek nagyon meggondolták, hogy ki és miről beszél. Tehát, hogy a félelem az jelen volt az emberek életében, attól függően, hogy milyen múlttal, milyen háttérrel rendelkeznek. Egy holokauszt túlélő, vagy egy haláltáborból hazajövő ember élete szintén más volt, mint aki mondjuk nem került abba a hátrányos megkülönböztetésbe, hogy származása miatt elhurcolják. Különbségek vannak. azok között, hogy ki melyik társadalmi csoportban élt, de biztos, hogy mindenkinek az életében jelen volt a félelem. Hiszen ugye itt nem csak a holokauszt túlélők voltak, hanem a háborúból hazajöttek, a hadifoglyok. Tehát azért a társadalom több szegmensében megjelent az, hogy valaki valami miatt valamit el kell, hogy hallgasson, és hogy a félelem a mindennapjának a részét képezi. És a félelem az így végig jelen van a könyvben, attól függően, hogy ha visszatérünk egy kicsit a címre, egy férfi idők lányregénye, hogy valamilyen szinten azért mégis egy ilyen könnyedebb regényes stílusban van megírva a könyv, tehát nem egy ilyen tipikus holokauszt regény, hiszen abból már nagyon sok van. A szerzőnő meg is írta könyv hátulján, hogy miért írta ezt meg, ezt a könyvet, de és ugye ez egy nagyon fontos szempont, hogy ha mondjuk elmegyünk a könyvesboltba, akkor holokauszt zsidó kérdésben azért hát lassan egy könyvespolcnyi könyv van már. Viszont ebben a témában, ami nem a holokausztról szól, hanem a túlélőkről, nagyon keveset lehet olvasni. Tehát 2004-ben, amikor megjelent ez a könyv, akkor szerintem elsők között írt erről a témáról.
Átöleli a könyvet, vagy körülöleli egy csendesebb légkör? Mit gondolsz, hogy minden kiejtett szónak akkor megfontolt értéke van, vagy minden párbeszédnek?
Nagyon árulkodóak a párbeszédek. Van egy folyamat, hogy hogyan alakul ki akár két ember vagy több ember között is egy bizalmi légkör. Hiszen a könyv úgy kezdődik, hogy Körner Aladár, aki később Aldó néven fog futni a könyvben, orvosnál egy kétségbe esett asszony megjelent egy kislánnyal, Wiener Klárával, akinek a szülei ott maradtak. A nagynénje Olgiként fog szerepelni a könyvben, ő hát lényegében félelmében, aggodalmában vitte le az orvoshoz a kislányt, mert hogy nagyon vékony volt, és hogy úgy érezte, hogy ő nem akar felnőni, és biztos, hogy valami egészségügyi problémája van. Nyilván itt nem csak egészségügyi problémák voltak, hanem nagyon komoly mentális problémák is. Ez a kezdő cselekménye az egész műnek, és hát akár a könyvet vesszük a kezünkbe, akár a filmet kezdjük el nézni, szerintem az elején még senki nem sejti, hogy mi fog történni. Mert ez nem egy olyan tipikus történet, hogy elkezdtünk olvasni egy könyvet, és már sejtjük, hogy mi lesz a vége, mert nagyon sok fordulat van benne, és vannak benne olyan párbeszédek, amik olyan megdöbbentőek, vagy meghökkentőek inkább. Erre a szerző többször is utal, meg a könyvnek a hátulján is, ha szabad, akkor ezt a részt idézném, mert ezt ennél szebben szerintem nem lehetne megfogalmazni, hogy azt írta a saját könyvéről Várkonyi Zsuzsa, hogy a szép emberit akartam megírni, azt, amit az én túlélőmtől kaptam, láttam. Az osmány emberit már annyian megírták, és olvassák is boldog borzongással. Hát, ha a szépre is lesz kíváncsi szem és fül. Ezt a történetet nekik, az élesfülűeknek ajánlom. Csak meg kell hallani a gyógyító szavakat. 1948 mindenkinek mást jelent. Én például a születésemmel voltam elfoglalva. De ennek a történetnek a hősei a túléléssel küzdöttek. Talán szebben, mint sok kortársuk. Mert korábbi életükből volt elegendő szeretett forrásuk, ami nem csak 44 traumájába segített begyógyítani, hanem az 1950-et is átvészelni. Szabad ebben a férfi világban leírni, hogy a gyógyítás mindig a szeretetről szól. Nekem hivatásom is ez lett. Ugyanerről írok pszichológiai könyvemben is. Csak ez most egészen más, személyes. Szerintem nagyon jól megfogalmazta ebben a néhány mondatban. Én a könyvnek ezt a részét csak a könyvvel olvasása után olvastam el egyébként, és szerintem ennél szebben nem lehetett volna megfogalmazni, hogy ezt miért így írta, és amit korábban is beszéltünk, hogy a holokauszt tragédiájáról már nagyon sokan írtak. Viszont a túlélőkről nagyon keveset tudunk. Nyilván tudjuk, hogy nagyon sok ember elment, közülük nagyon sokan nem jöttek haza, viszont elfelejtjük, hogy milyen volt azoknak az élete, akik hazajöttek, vagy pedig akik itt maradtak. És nyilván ugye a könyv az Férfi idők lányregénye címmel jelent meg, a film címe valószínűleg nem véletlen, hogy ugye az lett, hogy akik itt maradtak.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mit lehet elmondani magáról a történetről? Mennyi időt ölel fel? Mi a cselekménynek a lényege?
Hosszabb időszakot ölel át, viszont azért vannak olyan időszakok, amikor nagyon felgyorsul a történet. Tehát nyilván mondjuk az első évben elég részletesen belelátunk a szereplőknek az életébe, és ugye akkor ismerjük meg, akik is a szereplőink. Ugye Kláráról azt tudjuk, hogy a háború során elvesztette a szüleit. Ő 16 éves ugye a könyv elején. A férfiról, Aldóról azt tudjuk, hogy volt egy feleség és voltak gyerekei, és mindenki ott maradt. Tehát hogy ő egyedül jött haza.
Mert amint említetted, azt is tudjuk, hogy orvos.
Igen, igen, hogy ő orvos. Viszont az, hogy neki volt családja, az csak később derül ki. Viszont ő pontosan tudta, hogy mi van a lánynak a szótlansága mögött. Hiszen azért az, hogy mondjuk egy orvos és egy páciens hasonló dolgot élt át, csak mondjuk esetleg másik oldalon volt, vagy más életkorban volt, az sokat segít abban, hogy megértse az ő problémáját. Hogy megértse azt, mondjuk ő miért hallgatag, miért bizalmatlan vele, és ez hozzásegítette őket ahhoz, köztük egy olyan különleges kapcsolat kialakuljon, egy olyan mély barátság, ami külső szemmel, akkori vagy akár a mai normáktól is nagyon eltérő, de nyilván nagyon sokan félreértették az ő kapcsolatukat. Tehát egy olyan világban éltek, amikor az, hogy valaki bizalmi kapcsolatot létesít a másikkal, az nem volt szokványos. Hiszen akkor mindenki mondjuk arra nevelte a gyerekét, hogy senkinek semmit nem szabad elmondani, nem szabad elmondani, hogy otthon mi történik, nem az, hogy a legmélyebb lelki problémáit valakivel megoszta. Tehát most képzeljük el azt, mondjuk 1949-ben vagy 50-ben, kislány, aki akkor ugye már 18 éves volt, tényleg a legnagyobb titkait is számára idegen orvossal megoszta. Külső szemmel ez egy teljesen félreérthető szituáció volt, ami többször meg is jelenik, hogy először a nagynéninek sem tetszett ez a furcsa kapcsolat, de utána ő is belenyugodott, hogy Aldónak tiszta szándékai vannak a lányjal szemben, és itt inkább a közös traumának az átélése kapcsolja őket össze, mint az, amit nagyon sokan mögé látnának egy, akik kívülről látják ezeket a, vagy kívülről látják ezt az egész köztük kialakult kapcsolatot.
Ahogyan felolvastad a könyv hátoldalát, ugye a történetnek a szép és a csúnya oldalát, ugye a csúnyát többen megvilágították már, ami a holokauszt túlélőkről szól, azt pedig kevesen. Na de itt a szép szón megakadt egy kicsit a fülem, hogy mennyire nyomasztó a könyv, vagy mennyire tudunk mi egészen a lelkükig belelátni. Mert azt mondod, ugye, hogy az Aldó egy picit elkezdi megérteni ennek a lánynak a lelki világát. Mi bele tudunk látni mindkettőjükébe?
Igen. Szerintem a szerző, nyilván ugye, amit ugye beszéltünk is, hogy nagyon sok személyes tapasztalatot vett alapul, ugye nagyon jól ismeri az emberek lelki világát, nagyon komoly lélektani ismeretekkel rendelkezik, tehát ő nagyon jól kirajzolja, leírja azt, hogy mi játszódhat le bennük. És nagyon jó és elgondolkodható párbeszédeket alkalmaz arra, hogy rádöbbentse az olvasót arra, hogy mégis mi történhetett köztük. Tehát például van egy olyan rész, hogy Klára beszélget Aldóval, és azt mondja Klára, hogy szerintem mi rosszabbul jártunk. És akkor erre megkérdezi Aldó, hogy mint, tehát lényegében úgy, hogy mint kik. És akkor Klára azt mondja, hogy mint akik elmentek, mert engem egyszerűen itt hagytak. És szerintem ez a mondat, ez egy olyan mondat, ami azt tükrözi, hogy amit ugye már többször így említettünk, hogy a meghaltakkal foglalkozunk. Hogy sokszor bele se gondolunk abban, hogy milyen nehéz azoknak, akik itt maradtak, és egy bizonyos kor után bennük felmerülhet az a kérdés, hogy és ők miért élték túl? Ők miért jöttek haza? Őket miért hagyták itt? Hiszen ugye Klára, amikor a szüleit elvitték, akkor 12 éves volt. Egy 12 éves kislányt valószínűleg ugye elrejtettek, hogy ne vigyék el, és 12 éves kislány várta haza mindig a szüleit, és nem jöttek. És nyilván neki ez nagyon nehéz volt 12 évesen megérteni, hogy a szülei egyik napról a másikra miért hagyták őt ott, hiszen több párbeszél is utal arra, hogy neki egy boldog gyerekkora volt. Tehát neki mindene meg volt, a szülei őt nagyon szerették, és egyik napról a másikra itt hagyták. És ő vádolta a szüleit azért, hogy miért hagyták őt itt. És ugye ő úgy gondolja, hogy neki rosszabb, hiszen ő maradt egyedül. És ugye ő, ahogy nézzük, árván maradt, ugye egy nagynénje nevelte, tehát neki abszolút hiányoztak azok a szülői kapcsolatok, amik ő nem volt felkészülve, hogy hirtelen el fognak majd így veszni, és nyilván ő Aldóban egy apát keresett magának, hiszen neki hiányzott az apakép, hiányzott az anyakép, nyilván az anyaképet valamilyen szinten a nagynénje megteremtette neki, viszont az a mély kapcsolat, ami neki a szüleivel megvolt, azt kereshette ő utána a következő években, amikor a szülei elmentek.
Márpedig gondolom, hogy mindenkiben megfogalmazódik egy ilyen mondat, amikor egy tragédia által elveszít valakit, vagy valakiket, hogy miért én? Miért én éltem túl azt az adott autóbalesetet? Miért én éltem túl mondjuk a családomon végig söprő Covidot, stb., hogyha már a mai korra is nézzük. Tehát, hogy teljesen normális, gondolom lélektanilag is az, hogy az ember küzd ezekkel a kérdésekkel, vagy hogy küzdenek dolgokkal belül, amit igazándiból nem csak a kor társadalmi berendezkedése miatt nem mernek kimondani, gondolom.
Igen, amit most itt utaltál is, amikor van egy ilyen trauma, bármilyen trauma, akkor utána nyilván nem csak fizikai sérülésekről van, hanem nagyon komoly lelki sérülésekről is. Ugye itt most mindegyik főszereplőnk fizikailag igazából semmi olyan komolyabb egészségügyi problémájuk nem volt, viszont nagyon komoly lelki problémájuk volt. És a könyvben a szereplők párbeszéde és a cselekményeken keresztül nagyon jól látjuk a felgyógyulásnak a folyamatát, hiszen ez egy nagyon hosszú folyamat. Ez nem ugyan egyik napról a másikra most akkor valakinek teljesen megváltozik az élete, hanem ez egy hosszú folyamat, és talán sokkal hosszabb folyamat, mint hogyha egy bármilyen egészségügyi problémáról lenne szó, és a szerző lépésről lépésre mutatja be, nagyon jól elrejtve a folyamat egyes részeit a cselekményben, hiszen a könyv végére mondhatjuk azt, hogy meggyógyultak. De ez sem teljesen mondható, hogy ki, hogy meggyógyultak, de hogy a gyógyulás útján nagyon előre haladtak, inkább úgy fogalmaznám meg, és ez hosszú évek munkája, és hosszú évek tapasztalata, hosszú évek élménye, és mind a ketten adtak valamit a másiknak. Nyilván itt Aldó is nagyon komoly lelki sérüléseket szenvedett, és a kislány is, és nagyon sokszor beszélgetnek arról, hogy ki az erősebb. Például, amikor lelkileg ki az erősebb, és hogy ki hogy próbálja meg átvészelni ezt az egészet. És nyilván ez egy nagyon elgondolkodható dolog, hogy két ember, akik között mondjuk, ugye Aldó 42 éves volt, a kislány pedig 16, amikor a történet elkezdődik, tehát, hogy két olyan ember, aki teljesen más életszakaszban van, teljesen más személyes tapasztalattal rendelkezik, de valahol ugyanaz történt velük, hiszen mind a kettőjüket nagyon komoly személyes tragédia érte, veszteség, tehát személyi veszteségek, és hogy alakulhat ki az, hogy mondjuk Aldó az elveszett gyerekét lássa Klárába, és Klára meg mondjuk az elveszett apját, vagy eltűnt apját, vagy meghalt apját, mindegy, hogy fogalmazzuk meg, látja benne. Hiszen azért az, hogy egy gyerek kiben látja valakinek a, hát csúnya szóval mondva, pótlékát, azért az nem mindegy. Hiszen itt ugye mind a két félnek a hozzáállása fontos ahhoz, hogy meg tudják-e teremteni ezt a bizalmi légkört. Hiszen ugye ezt tudjuk, hogy az egész a bizalomról szól, a mai világban is most egy szülő-gyerek kapcsolat, ugye sokkal inkább a bizalomról szól, mint mondjuk a 40-es, 50-es években, de Klára elmondásából neki nagyon jó szülei voltak, hiszen szerető szülei voltak, akik őt nagyon szerették. Ugye ő volt a család kedvence, és ő mindent megkapott tőlük, és neki azután nagyon hiányzott. Lehet, hogy ez a 40-es években nem volt egy szokványos dolog, hogy ilyen mély lelki kapcsolat legyen a szülő és gyerekek között, de itt a szerző olyan két szereplőt állít elénk, ahol megvolt az, amit lehet, hogy azt mondanánk, hogy régen ez nem volt szokás, de valahol mégis.
Beszélgetésünk zárásaként. Hát eszembe jut az, hogy mindig szoktam tőled kérdezni, hogy van feloldás, és már szinte ugye meg is válaszoltad ezt a kérdést. Van megoldás, van feloldás, ki tudunk gyógyulni a traumáinkból, a nehézségeinkből. Nagyon szuper, hogy ez a könyv egy kicsit azt is elénk állítja, hogy talán nem muszáj egyedül küzdenünk a sebeinkkel, hanem tudunk a másikhoz is odalépni, még hogyha ez első blikre furcsa is, mert nem egy velünk korabeli, vagy nem egy azonos nemű emberhez lépünk oda a saját nehézségünkkel, és azt gondolom, hogy ez eszembe jutott így a hallgatók felé is, nem is ilyen tanácsként, de egy gondolatként, hogy nekem azt mutatja ez a könyv, hogy meg kell adni az időt a gyógyulásra, Tehát ahogyan említetted, ez nem egyik percről a másikra történt, megtalálkoztak, kibeszélték a traumáikat, és másnaptól elvárhatom magamtól, hogy minden rendben van.
Ez így van, és a szerző rádöbbent minket talán arra is, hogy amit most ugye mondtál is, hogy ezt nem, hogy a traumákat nem egyénileg kell feldolgozni, hanem szabad segítséget kérni. Ugye Klára is a történet elején visszament Aldóhoz, hogy segítséget kérjen tőle. Tehát, hogy ő mert segítséget kérni, és köztük ez az egész kapcsolat úgy alakult ki, hogy ő ment hozzá, és lényegében elpanaszolt, hogy mi a gondja, és várt tőle valami megoldást. Nyilván nem tudta neki megoldani, de ez egy ilyen beszélgetést indított el köztük, ami utána nagyon sok beszélgetés követett, és hagyták, hogy egy ilyen szeretett kapcsolat kialakuljon köztük, hiszen az nagyon fontos, hogy az, hogyha valakit valami trauma ér, akkor merjen nyitni mások felé, és ne zárkozzon be, hanem engedjen, tehát engedje, hogy a lelke nyisson egy kicsit így mások felé is, és ne zárkozzon be abba, ami történt, hanem a jövőbe lásson. Hiszen mind a ketten mondhatták volna azt, hogy az életünknek már ezután semmi értelme, hiszen ugye Aldónak a felesége meghalt, a gyerekei meghaltak. Klára nagyon rosszul viselt azt, hogy ugye a szülei ott maradtak. A nagynénje egy klasszikus nagynéni volt, aki nagyon szeretett, mégsem az édesanyja volt, de úgy hagyta, hogy hatással legyen rá a környezete, engedte, hogy a körülötte lévő emberek részt vegyenek az ő életébe, hagyta, hogy ne egyedül kelljen neki ezzel az egésszel megküzdeni, és lényegében ez minden szereplőre igaz, hogy engedték azt, hogy segítsenek nekik mások, hiszen azzal, hogy nagyon mély emberi kapcsolatot, nagyon mély beszélgetések révén mindkettőknek sikerült kibeszélni azt, ami magukban van, ez egy nagyon fontos dolog. Manapság talán sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogyha valakiben van valami feszültség, vagy probléma, trauma, hogy ki kell beszélni. Nyilván ez a 40-es, 50-es években azért még nem így volt. Viszont köztük, hogy kialakult ez a bizalmi kapcsolat, ők kibeszélték magukat úgy, ahogy akár ma a 21. században is azt mondanánk, hogy valakinek ki kell, hogy öntsük a lelkünket. Ők ezt így meg tudták tenni egymásnak, és ez valószínűleg nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a könyv végére egy sokkal kiegyensúlyozottabb élethelyzetet láttunk mindkettőjük esetében, de ugye nyilván ez a trauma más traumákhoz és hibához is vezeti majd őket, hiszen nem tökéletes élettel lett egyiknek se, de nyilván most nem szeretném így spoilerezni nagyon a történetet, de valahol mégis ki tudtak bújni abból a burokból, amiben 1948-ban, amikor a könyv elkezdődött, benne voltak.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, F. Várkonyi Zsuzsanna, Férfi idők lányregénye című művéről beszélgettünk, illetve az ebből készült filmadaptációról, az Oscar-i jelölt Akik maradtak című műről. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Domán Vivien. Műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől ismételjük meg.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Rumini Zuzmara gyarmaton című hangjátékának 18. részét halljátok.
Rumini közelebb hajolt a hóban fekvő jégcsap Hubert úrhoz. A trombitorló teste hideg volt, és megserezzent.
Él még egyáltalán?
Rumini hosszasan vizsgálgatta, próbálta kitapogatni a pulzusát.
Egészen gyengén ugyan, de dobog a szíve. Biztosan megsérült, és a hóban majdnem meg is fagyott. Sürgősen meleg helyre kell vinni és orvost hívni hozzá.
Rumini szaladt Dorihoz, hogy megbeszélje vele a teendőket. Dori álmélkodva hallgatta Rumini beszámolóját a félholtan fekvő Hubert úrról.
Valószínűleg a papát csapatai elől menekült. Nem tudom, lehet-e segíteni rajta, de egy dologban legalább biztosak lehetünk. Hubert úr szökése azt jelenti, hogy Miklós királynak sikerült visszaszereznie a trónt.
Akkor a papám is biztonságban van. Már csak az a kérdés, hogy visszük le Hubert urat a szánhoz. A mennyéteknek túl nehéz lesz.
Nincs is rá idő, hogy szánon vigyük. Már alig ver a szíve.
Mindketten némán töprengtek.
Hát persze! Hubert úr sirály sípja!
Rumini, amilyen gyorsan csak tudott, visszaszaladt az alélt zúzmara törpéhez. Átkutatta a kabátját. Az egyik belső zsebben ott lapult a kis ezüst hangszer. Rumini előhúzta és belefújt. Az éles hang visszaverődött a szomszédos sziklafalról, és majd megsüketítette a kisegeret. Hamarosan szárnysuhogás hallatszott, és egy fekete sirály szállt le a hóba.
Bérkapuba megyünk! Hubert urat is magunkkal visszük!
A sirály kinyújtotta egyik szárnyát, és addig erőlködtek, amíg sikerült Hubert urat feltornázni a fekete tollak közé. Aztán Rumini is felszállt. A sirály két hirtelen szárnycsapással felemelkedett, és megindult a dérkapui vár felé. Rumini szinte még fel sem ocsúdott, mikor a sirály már a várudvar felett körözött.
Szállj le az udvaron!
A várbeli szolgák összeszaladtak a váratlan eseményre. Rumini parancsokat osztogatott. Az egyik szolgával előkészítetett egy ágyat a betegnek, a másikat orvosért szalasztotta, a szakácsnőnek meghagyta, hogy alaposan gyújtson be a kályhába, aztán pedig forraljon egy nagylábos vizet. Ketten Hubert urat cipelték be a szobába. Az orvos megérkezett, és megvizsgálta a beteget. A hidegen kívül nem esett komoly baja. Rumini két szolgát állított őrségbe a beteg szoba ajtaja elé, és meghagyta, hogy mihelyst Hubert úr magához tér, szóljanak. Ő addig a bástyára vonult körülnézni. Először a közelgő szánt kereste meg Dorian úr távcsövével, és elégedetten figyelte, ahogy Dori a menyéteket hajtja. Hamarosan egy szolga érkezett lélekszakadva a hírrel, hogy a beteg uraság magához tért. Rumini azonnal indult. Rianástor kijégcsap Hubert úr nagyon gyenge volt még. Ötletesen volt, hol lehet és mi történt vele. Amikor Rumini a szobába lépett, még jobban meglepődött. Emlékezett rá, hogy a szélkirálynőn már látta. Most azt gondolta, talán valahogy visszakerült a hajóra, és mégis megmenekült. Ezért összeszedte minden erejét, és felemelkedett.
Csak hogy itt vagy, azonnali jelentést kérek. Pontosan tudni akarom, mi történt, és hívják ide Zuzmo Alexet.
Úgy látom, az urat nem tanították jó modorra. Talán előbb megköszönné, hogy megmentettük az életét. Na mindegy. De nem árt, ha tudomásul veszi, hogy fogoly. Az én foglyom, és hamarosan Jégvárosba viszem, hogy elnyerjen méltó büntetését.
Drága uram, valami tévedés történt. Nagyon köszönöm, hogy megmentette az életem. Ígérem, nem leszek hálátlan. De most tovább kell mennem. Békés utazó vagyok, a Rianástorki várban élő rokonaimhoz megyek látogatóba. Utam közben alig, hanem valami balesetért. Nem ismerem magát. Nem is tudom, hol vagyok. Szánalmat érdemlek. Nem büntetés.
Hiába ravaszkodik az úr.
Rumini a bent várakozó szolgának megparancsolta, hogy kerítsen egy láncot, és kötözze Hubert urat az ágyhoz, nehogy megtaláljon szökni. Ő maga a várudvarra sietett, egyrészt, hogy üdvözölje az érkező Dorit, másrészt, mert tanácskozni akart a fekete sirályokkal. Azt tervezte, hogy a szökevényt minél hamarabb Jégvárosba viszi. Dérkapuban veszélyes őrizni, nincsenek a várban katonák, az inasok, szolgálók eszén pedig esetleg kifog a mindenre elszánt uraság. A fekete sirályok közben degeszre tömték a hasukat a sok hallal, amit a szakácsné tett eléjük, és jókedvűen várták Ruminit. Ebéd után aztán útra keltek. Az egyik sirály Ruminit és a megkötözött Hubert urat, a másik Dorit vitte a hátán. Dori eleinte még a szemét sem merte kinyitni, annyira félt, de idővel felbátorodott, és nem sokára már olyan biztosan ült a sirály hátán, mintha világ életében csak így utazott volna. Késő délután volt már, mire feltűnt a távolban a jégvárosi kikötő. A sirályok egyenesen a jégvárba repültek. Az őrök azonnal riasztották Miklós királyt, Dorián urat és Telér tábornokot. Dorián úr és a tábornok egyszerre érkeztek, és hitetlenkedve nézték a sirályháton feszítő Ruminit és Dorit. De akkor döbbentek csak meg igazán, amikor Rumini sirálya leeresztette a szárnyait, és láthatóvá vált a repüléstől és a kötelek szorításától ugyancsak megviselt Hubert úr. Amíg a palota őrök leemelték a rabot a sirály hátáról és a jégcellába szállították, Rumini beszámolt Dorián úrnak és a tábornoknak Hubert úr elfogásáról. Amikor Dorián úr megtudta, hogy Dori vezette a menyéteket a hegyre, olyannyira elsápadt, hogy a bőre szinte átlátszó lett. Aggodalom, harag és büszkeség folytogatták a torkát. Dori félve nézte édesapja arcát, várta, mikor zúdítja rá Dorián úr a haragját. Ám Dorián úr egyszer csak elvörösödött, és szó nélkül átölelte gyermekét.
Dorinilla, nagyon büszke vagyok rád.
A társaság a trónterembe vonult, hogy a király is mielőbb értesüljön a történtekről. Ő felsége csillogó szemekkel hallgatta Rumini beszámolóját, aztán felemelkedett a trónusáról, hogy megrázza a kisegér mancsát, és megsimogassa a zavartan ácsorgó Dori haját.
Gyermekeim, bátorságotokért és ügyességetekért nem tudok elég köszönetet mondani. Kérjetek tőlem bármit, minden kívánságotokat teljesítem.
Rumini rögtön tudta, mit szeretne.
Én csak annyit kérek, felség, hogy segítsen nekem megtalálni azt a két hátizsákot, amit Hubert úr katonái raboltak el a szélkirálynőről. Nagyon becses dolgokat loptak el tőlünk, szeretném őket visszakapni.
A király már is intézkedett, hogy a palota őrök keressék meg a várbörtönben raboskodó zúzmara kommandósokat, és vezessék elé azt, aki Rumini és Balikózsákját elvitte. Aztán Dorihoz fordult.
Hát te, mire vágysz, kisleány?
Dori lesütötte a szemét.
Az én vágyamat csak a papám tudja teljesíteni. Szeretném, ha megengedné, hogy kijárjak a hómenyétekhez és lovagoljak rajtuk.
Miklós király Dorián úrra nézett.
Drága barátom, leányodnak igaza van. Ezt a kérést csak is te tudod teljesíteni. De engedd meg, hogy közben járjak az érdekében. Bátorságát, ügyességét, rátermettségét már bizonyította. Megérdemli, hogy teljesüljön a kívánsága.
Dorián úr olyan erősen szorította össze a száját, hogy szinte nem is látszott. Szakálla rezgett, homlokán összefutottak a ráncok. Dori könyörögve nézett rá.
Ígérem, nagyon fogok vigyázni, papa.
Rendben van. Teljesüljön hát a vágyad, ezentúl kijárhatsz a menyétekhez.
Dori boldogan ölelte át a megtermett várurat. A király búcs ugyanánt bejelentette, hogy másnap hatalmas lakomát rendez végső győzelmük megünneplésére. A mulatságra természetesen meghívja a szélkirálynő teljes legénységét, és ködvitészt is a családjával. Aztán elbocsátotta az egybegyűlteket, hogy addig is ki-ki kedve szerint töltse az idejét. Mikor azonban Rumini elindult, hogy megkeresse társait a szélkirálynőn, a király magához intette.
Rumini fiam, még egy szóra. Ne hidd, hogy elfeledtem ígéretem, amelyet derék rákászunk hajóján tettem. A holnapi lakoma után ünnepélyesen lovaggá ütlek téged és másik megmentőmet Telér tábornokot. Tudom, hogy a távoli Egérország az otthonod, hogy barátaid a szélkirálynőn visszavárnak, de fontold meg, hogy nem akarsz-e itt maradni jégvárosban lovagi szolgálatra. Egy külön lakosztályt kapnál a jégvárban szolgákkal, kincsekkel, hintókkal. Igazi úrként élhetnéd az életed.
Rumini eltátotta a száját. Nem gondolta, hogy ekkora megtiszteltetés éri, és egyáltalán nem tudta, mit mondjon. De a király nem is várt azonnali döntést.
Térj vissza a tieid közé, és fontold meg az ajánlatom. Holnap, a lovagavatás után várom csak a végső válaszod.
Rumini meghajolt, és sietve távozott. Teljesen össze volt zavarodva. Miközben a kikötő felé sétált, a hideg levegő kissé magához térítette.
Alig várta már, hogy végre viszont láthassa a barátait. Mire a kisegér a korláthoz ért, már ott sereg lett az egész legénység. Hatalmas üdvrivalgással, kalapdobálással köszöntötték. Balikó simbetett lábbal, botra támaszkodva kurjongatott. Rumini gyorsan beszámolt az eseményekről. Már úgy beszélt Hubert úr elfogásáról, mintha réges-régen megtörtént volna. Nem csoda, hiszen éppen most mesélte a történetet harmadszor. Az izgatott matrózok ezer kérdést szegeztek Rumininak, a kisegér azt sem tudta, kinek válaszoljon hamarabb. Egyedül Negrót nem érdekelték Rumini kalandjai. Tüntetően félre vonult, és a jégvárosi hírmondó előző napi számát olvasgatta. A sok beszédtől Rumini végül teljesen kimerült, és engedélyt kért, hogy a takarodó előtt lefeküdhessen. A kapitány jóindulatú mosollyal küldte ágyba a fáradt hajósinast. De még mindig nem lehetett aludni, mert Balikó is csak arra várt, hogy végre kettesben beszélgethessenek. Izgatottan követte barátját kis hálófülkéjükbe, és beszámolt neki a ködvitézék házában töltött napokról. Rumini felélénkült, jól esett a kabin békéjében az ágyon heverészve beszélgetni. Amikor Balikó befejezte a beszámolóját, Rumini is előhozakodott azzal, amit a többiek előtt gondosan eltitkolt. Elmesélte, hogy másnap lovaggá ütik, és hogy milyen ajánlatot kapott a királytól. Amikor Balikó meghallotta, döbbenten ült fel.
Azt kérte, hogy maradj itt? És erre te? Mit mondtál?
Semmit. Nem tudtam, mit mondjak.
Hát azt, hogy dehogy maradsz. Vagy talán Rumini, te itt akarsz maradni jégvárosban?
Nem minden nap ajánlják fel nekem, hogy lovakként éljek, egyek így a kedvemre, szolgáim legyenek, és ne kelljen súrolnom a padlót.
Ezen Balikó is elgondolkozott.
Fontold meg alaposan.
Aztán már nem beszélgettek. Rumini elaludt. Balikó egy darabig még a plafondeszkáit bámulta, aztán lassacskán ő is álomba szenderült. Másnap délelőtt megjelent a mólón ködvitéz, hogy végre ő is kifaggassa Ruminit, és alaposan szemügyre vegye barátai hajóját. Rumini és Balikó készséges idegenvezetőként kalauzolták végig a szélkirálynőn. Ködvitéz le volt nyűgözve a hatalmas tengerjáró vitorlástól.
Bárcsak én is veletek mehetnék, csupa izgalom a matrózok élete. Micsoda hatalmas vitorlás, mennyi kötél, mekkora fedélzet?
Ha tudnád, meddig tart felsúrolni?
A jégvár ünnepi díszbe öltözött a jeles esemény tiszteletére. A báltermet és a lovagtermet gyertyák és kristálygömböktől csillogó fenyőkoszorúk ékesítették. Ragyogó fényben úszott az egész palota. A termekben a vendégek érkezése idején halk muzsika szólt, később az udvari zenészek is rázendítettek. Az asztal csak úgy roskadozott a finomabbnál finomabb ételektől és italoktól, de a szolgák még egyre hordták az újabb csemegéket. Rumini és Balikó elégedett pillantásokat váltottak. Nem sokat beszéltek, el voltak foglalva azzal, hogy minden fogást becsületesen végig kóstoljanak. A vacsora végeztével a király szólásra emelkedett. Külön köszöntötte ködvitész családját, kapuvári Dér Doriánt és leányát, a szélkirálynő hajósait és az ércmanók csapatát. Magasba emelt pohárral mondott újra köszönetet mindazoknak, akik részt vettek az ország megmentésében, és segítettek visszaszerezni a trónt. Aztán letette poharát, és sorra maga elé rendelte mindazokat, akiket külön is meg akart jutalmazni. A szegény rákász egy nagy zsák aranyat kapott szolgálataiért. A kapitány, Sebestyén és a szélkirálynő minden matróza magas jutalomban részesült. Ködvitéznek és galléros fecónak egy-egy kristályokkal kirakott markolatú kis tört nyújtott át a király. Dorián urat kinevezte legfőbb tanácsadójának és Zuzmara gyarmat új helytartójának. Aztán Dorit intette magához.
Ez a kis hölgy hatalmas tetteket vitt végbe. Olyan bátran viselkedett, ami egy felnőtt férfinak is dicsőségére vált volna. Ezért két ajándékot is adok neki. Az egyiket a kisleánynak szánom, a másikat a bátor hősnek.
Azzal elővett egy gyémántokkal díszített kis gyűrűt, és a megszeppent kislány ujjára húzta.
Ezt a gyűrűt még édesanyám viselte hercegnő korában. Legyen a tiéd, gyermekem. És fogadd el tőlem ezt a királyi címerrel ékesített ostort is. Jó hasznát veszed majd, ha menyét hátul lovagolsz.
Dori azt sem tudta, hová legyen zavarában. Térdet hajtott, fukedlizett, közben hol elsápadt, hol elpirult.
Végezetül színem elé szólítom azt a két bátor idegent, akik, bár nem a mi hazánk fiai, mégis bátrabban harcoltak értem, mint akármelyik zuzmara törpe. Köszöntsétek hódolattal Telértábornokot és Ruminit, a hős egeret.
Telértábornok döngő léptekkel vonult a király elé. Rumini neve hallatán felugrott, és kis híján megfulladt a rántott sajtól, amit megpróbált egészben lenyelni, nehogy teli szájjal kelljen a király előtt tisztelegnie. Fecó egy határozott mozdulattal hátba vágta, és a trónus felé tolta. Telértábornok feszesen állt a király előtt. Rumini úgy érezte, valahogy meg kell köszönnie a kedves köszöntést, ezért többször meghajolt, mintha éppen nagy sikerű előadásban szerepelt volna. Telértábornok és Rumini letérdeltek a király elé. A vendégek felálltak, hogy jobban lássanak. A hosszú asztal végén ülő Dori még a lélegzetét is visszatartotta, annyira figyelt. Miklós király először Telértábornokhoz lépett.
Telértábornok, Érd-sziget hős fia, hazánknak tett szolgálataidért Zuzmara gyarmat örökös lovagjává ütlek.
A díszkarddal először a tábornok bal vállát, aztán a jobb vállát, végül a fejét érintette.
Maradj mindig Zuzmara gyarmat hű barátja.
Miklós király most Ruminihoz fordult.
Hős Rumini, Egérország bátor szülötte. Vitézségedért Zuzmara gyarmat örökös lovagjává ütlek.
A díszkarddal Ruminit is megérintette először a két vállán, aztán a fején. Rumini megborzongott.
Álljatok fel, lovagurak! Most mindnyájan a ti egészségetekre iszunk!
Az asztal mellett állók mindnyájan magasba emelték poharukat.
Üritem poharam! Új lovagjaink egészségére!
Éljen, éljen!
Éljen!
Rumini beleszagolt vörös italába, aztán csalódottan nézett a tábornokra.
Telértábornok úr, te is áfonya szörpöt kaptál?
Én bizony nem. Ez, fiam, vörös bor, mégpedig a legjobb fajtából.
Mindegy, úgysem szeretem a vörös bort.
Miklós király Ruminihoz fordult.
Jó lovagom, tudom, hogy nagy zavarban állsz itt előttünk. Nem is kell most beszédet mondanod. Annyit árulj el nekünk csupán, hogy mik a szándékaid.
A teremben hirtelen akkora csend lett, hogy vágni lehetett volna. Az egérmatrózok döbbenten pislogtak egymásra. Balikó a lélegzetét is visszafojtva figyelt.
Felség, nem is álmodtam róla, hogy valaha ekkora megtiszteltetés ér. Egy éve még utcagyerekként csavarogtam az egérvárosi kikötőben, és piacon lopkodtam ezt-azt, hogy éhen ne halljak. De aztán... felkarolt Bojtos Benedek kapitány, és odavett maga mellé a szélkirálynőre. Az egérmatrózok igazi barátaim lettek. Végre van egy hely, ahová tartozom. Ha arra gondolok, hogy nem látom többé a barátaimat, megszakad a szívem. Bocsáss meg nekem, de szeretnék együtt maradni az enyéimmel.
Megértelek, jó lovag. Térj hát vissza a szélkirálynőre, és élj boldogul, de ne feledd, Zuzmara gyarmat és itteni barátaid mindig tárt karokkal várnak.
Köszönöm, uram!
Rumini nagyon megkönnyebbült. A király intett, és a zenészek a húrok közé csaptak. A vigasság folytatódott. A Zuzmara törpe hölgyek és urak hamarosan a parketre vonultak, ahol hatalmas mulatság és tánc vette kezdetét. Rumini önfeledten kanalazott egy tálka diós mandulás csokoládépudingot, és közben ködvitészt hallgatta. A kisfiú egy régi zúzmara törpe legendát mesélt a sípos lovagok vitézségéről. Dori megbökte Rumini vállát.
Lovag úr, ha megbocsát, csupa csoki lett az inge.
Majd kimosatom, hölgyem, a szolgákkal. Inkább adjon egy kis kóstolót abból a marcipánból.
Késő éjszaka volt már, mire a vigasság befejeződött. A szolgák a lakoma romjait takarították, a zenészek is szedelőcködtek. Az egérmatrózok is visszatértek a szélkirálynőre, mert a kapitány másnap reggel el akarta hagyni a kikötőt. Másnap reggel mindenki búcsút akart venni a király barátaitól. Dorián úr is eljött a leányával együtt, hogy elköszönjön az indulóktól. Amikor az egérhajó kifutott a kikötőből, az összesereglett zúzmara törpék a kendőikkel integettek. Az első sorban állt Dorián úr és Dori. A korláton átbámuló Rumininak úgy tűnt, hogy mindenki közül a kislány lila zsebkendője lobog legtovább. A szélkirálynő gyorsan távolodott, repítette a szél a nyílt tenger felé. Egy idő után már nem lehetett mást látni a fedélzetről, mint a jégvárosi házak falán csillogó kristályok vakító fényét. Rumini és Balikó még akkor is a korlátnál álltak, amikor a part már teljesen eltűnt a szemük elől.
Na, lókötők, vége a lazsálásnak, indítsatok a konyhába hagymát pucolni.
Balikó mancsa ökölbe szorult. Rumini jelentőség teljesen rákacsintott, aztán a fedélzetmesterhez fordult.
Negro, szeretnélek figyelmeztetni, hogy egy igazi lovaggal beszélsz. A zúzmara király közeli barátjával. Sértő számomra ez a hang.
Negro szeme összeszűkült, elővillantotta hegyes fogait, aztán gúnyosan meghajolt Rumini előtt.
Elnézését kérem, lovag úr. Ezennel tisztelettel megkérem uraságodat, hogy a hagymapucolás után alaposan súrolja fel a fedélzetet is. Kétszer. Azután pedig kegyeskedjen fényesre sikálni az összes részkirincset. Csak akkor kap ebédet, ha végzett.
Azzal sarkon fordult, és döngő léptekkel elvonult. Balikó elképedve bámult utána. Rumini is döbbenten állt egy pillanatig, de aztán vidáman hátba vágta Balikót.
Hallottad ezt, cimbora?
Elnézését kérem, lovag úr, tisztelettel kérem uraságodat.
Mondtam én, hogy megtanítom a jó modorra.
Kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 18. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Senki sem figyel rád, akkor azt ajánlom, hívd a nagymamát. Ha otthon éppen földre borult az elkészült leves, és azt mondják, hogy miattad van, s mindenki ideges, és ráadásul megint koszos a frissen mosott ruhád, akkor azt ajánlom, hívd a nagymamát. Mosógép se jár, és ráadásul az is baj, hogy rendben.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.